Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Jó napot kívánok, Bolgár György vagyok. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy ellenállásra vagy kritikus-bíráló együttműködésre van szükség az Orbán rendszerrel szemben. Azért kérdezem ezt most, talán egy kicsi leegyszerűsítve, mert hónapok óta foglalkozunk azzal, mit tegyen az ellenzék, próbáljon egy szorosabb szövetséget létrehozni, de legalább ilyen fontos, hogy közben elfogadja-e az önkényuralmi rendszer által kijelölt kereteket. Bauer Tamás például most azért támogatja Hatházi Ákos és Szél Bernadett konzultációs ívgyűjtését, mert szerinte ez a valódi ellenállás. Következő témánk, hogy eközben Göd és Szolnok után a Ferencvárosban is felbomlott a többségi ellenzéki koalíció. A DK és az MSZP ugyanis kiszállt Baranyi Krisztina polgármester mögül, és csak esetenként egyes ügyekben hajlandó őt támogatni. Létrehozni is nehéz, de megtartani még nehezebb az ellenzéki szövetséget? Mit gondolnak aztán arról, hogy Magyarországon is egyre kevésbé tartják be az emberek az előírt járványügyi szabályokat, így a távolságtartást és a zárt nyilvános helyeken a maszkviselést? Megszűnt a veszélyérzetünk? Miközben a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a közölt új fertőzések száma csak körülbelül az egy tizede lehet a valóságosnak. És a gyorsan változó helyzetre jellemző, hogy kijárási tilalmat vezettek be az ausztráliai nagyvárosban, Melbourneben, ahol ez körülbelül 5 millió embert érint, és ahol az elmúlt napokban olyan jó néhány tucat vagy száz körül volt az új fertőzések száma, vagyis nem több ezer, ami miatt elképzelhető volna ez a drasztikus lépés. Mi a véleményük ezen kívül arról, hogy a kormány sajtó teljes erővel nekiment Ungvári Krisztián történésznek, aki vitába mert szállni azzal az állítással, hogy Trianont a szabadkőművesek árulása tette lehetővé. Nem csak útszéli hangnemben szólják le tudományos tevékenységét, de most azzal álltak elő, hogy az interneten náci egyenruhát is árult. És végül beszéljük meg, hogy az Európai Bizottság egyik alelnöke állást foglalt az Index függetlensége mellett. Ugyanakkor az Index partner cégének tanácsadója azt javasolta a szerkesztőségnek, hogy válasszon új főszerkesztőt. Ki az erősebb? Legyőzik Brüsszelt? Telefonszámaink még egyszer 387-84-52 és 387-84-53. A telefonnál pedig Sándor Zsuzsa jogász, volt bíró. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
A 24.hu-n jelent meg tegnap egy cikke erről a bizonyos pedofil ügyről és az abban hozott ítéletről, és úgy apostrofálja magát az ítéletet, hogy ez nevetséges volt, nevetségesen enyhe. Egy bíró szájából vagy tollából ez nagyon kemény és nagyon határozott vélemény. Mivel magyarázza ezt, hogy nevetséges volna, bár sokak figyelmét kétségtelenül fölkeltette, és valószínűleg sokan fölhúzták szemöldöküket, hogy na, hogy lehet, hogy megúszta börtön nélkül?
Hát itt két dologról van szó, én szerintem. Az egyik, és most ebben a konkrét ügyben a legfontosabb az, hogy az ügyészség eleve egy évi felfüggesztett szabadságvesztésre tett indítványt, és ez ebben a helyzetben, amikor beismerő vallomást tett a vádlott az előkészítő ülésen, ez kötelezi a bírót. Tehát a bíró sok mást nem tehetett, sőt, hát még ő annyit tett rá egy kis lapáttal, hogy nem 3 évre függesztette fel az egyévi szabadságvesztést, hanem 2 év 6 hónapra. Én úgy gondolom, hogy mindazok a körülmények, amelyek hát most már ismertek ebben az ügyben, Tehát, hogy egy diplomatáról, egy nagykövetről van szó, hogy 19 ezer pornográf felvételt találtak a laptopján. Önmagában ez már egy maga a bűncselekményen kívül is egy nemzetbiztonsági kockázatot jelent. Tehát én ezt olyan súlyúnak érzem ezt az ügyet, amiben hát elég meglepőnek és enyhének találtam ezt a felfüggesztett szabadságvesztést.
A nemzetbiztonsági kockázat itt a fő szempont, vagy az, hogy egy magasrangú közhivatalnok követte el ezt, amit követett, és nyilvánvalóan nem egyszeri megtévejedésről volt szó, hanem hosszú időn át folytatott és természetesen titokban tartott tevékenységről. Mi az, amit súlyosabban lehetett volna, nem, ha nem is a bíróságnak ezek szerint, de az ügyészségnek megítélnie?
Hát mind a kettőt, amit ő mondott. Tehát a nemzetbiztonsági kockázat is egy nagyon-nagyon fontos szempont, amiben ugye, hát az én az enyhesség egyik okát abban is látom, hogy itt a különböző titkosszolgálatok, hát igencsak sok mindent mulaszthattak az elmúlt évek során. Hát egy ilyen magasrangú diplomatának az átvilágítása, ez a C-típusú átvilágítása, ugye 5 évenként kötelező, elképesztő, hogy nem vették észre, hogy miben mesterkedik, hogy mi van a számítógépén. De a másik szempont ugyanilyen fontos az én szememben, hogy egy jogász, egy magasrangú diplomata nyilvánvalóan hosszú idő alatt, mert 19 ezer képet nem lehet csak úgy percek alatt összegyűjteni. Ráadásul az amerikai nyomozásból kiderült, hogy ennek a szervernek a használatáért fizetni kriptovalutával ugyan, tehát bitcoinnal, de fizetni is kellett, tehát pénzt, fáradtságot hosszú időn át nem kímélve egy jogászember, egy diplomata egy ilyen bűncselekményt követel.
Itt a Klubrádióban néhány napja megszólalt egy ismert kriminológus, és ő azt mondta, hogy tulajdonképpen nem olyan nagy baj, hogy nem börtönnel büntetik az ilyenfajta tevékenységet, végül is nem okozott kárt, legalábbis jelenlegi tudásunk, meg a vád szerint sem, senkinek, hanem a maga borzasztó szórakoztatására csinálta azt, amit csinált. És ezért nem biztos, hogy az ilyenfajta hát elítélendő embereket szabadságvesztéssel kell büntetni. Az más kérdés, hogyha a gyakorlatban is megtette volna azt, amire esetleg csak vágyott, de nem lehet, hogy itt lehet egy ilyenfajta cezúrát húzni, hogy az illető ugyan elítélendő dolgot művelt, de nem ártott vele másnak.
Hát ez, hogy nem ártott vele másnak, ezt nagyon áttételesen fogadnám el. Tehát az, amikor ezeknek a gyerekeknek, és hát itt borzalmas képek és videófelvételek voltak, újszülöttől kezdve a gyerekek abuzálásán keresztül minden, ártanak, azok is ártanak ezeknek a gyerekeknek, akik nem maguk követik el az abúzust. Többnyire azt kell mondom, ez most nem ebben az ügyben nem bizonyított, de hát ezeket a képeket terjeszteni szokták, fizetés helyett újabb képeket töltenek fel. Tehát nem merném azt mondani, hogy nem ártanak, nyilván nem úgy ártanak, mint akik ténylegesen abuzálják a gyerekeket, de azért ez mindenképpen az én megítélésem szerint ebbe azért a társadalomra veszélyességnek egy elég meglehetősen magas foka van.
Mik lehettek ezek a bizonyos nemzetbiztonsági kockázatok, hogy egy ilyen ember zsarolhatóvá válik, hogyha hát valaki talán közvetve, vagy talán közvetlenül is tudhattak arról, hogy mit csinál, és ilyen módon kiteszi magát és az országot is bizonyos veszélyeknek?
Hát igen, természetesen az egy ember, akinek, hogy mondjam, ilyen bűncselekmény van a rovásán, az nyilvánvaló, hogy zsarolhatóvá válik. Ez egy komoly nagy félvilágra kiterjedő bűnszervezet volt, akik működtették és használták ezt a szervert, ahonnan letöltötték ezeket a képeket, ahova pénzt fizettek. Tehát nyilvánvaló, hogy a nemzetbiztonsági kockázatnak hát nyilván az első, hogy mondja, megfogalmazása az, hogy zsarolhatóvá válik egy ilyen ember.
Ez büntethető dolog, hogy valaki nemzetbiztonsági kockázatnak teszi ki azt a szervezetet, vagy azt az országot, amelyet képvisel?
Nem így önmagában, hanem akkor, amikor egy ilyen cselekményt megítél ez esetben azt kell mondjam az ügyészség, mert itt tényleg nem a bíróság sara volt ez a fajta ítélet. Tehát nem önmagában, de az, hogy különbség van a cselekmények súlya között, hogy azt Kis Józsi otthon nézegeti, vagy pedig egy országot képviselő nagykövet az, aki elköveti, és ezzel valóban nemzetbiztonsági kockázatot jelent az ő személye és tevékenysége. A büntetés súlyában ennek mindenképpen ki kellene fejeződnie.
És annak, hogy eltekintve a potenciális nemzetbiztonsági kockázattól egy ilyen ember azzal, hogy nagykövet volt és nagykövetként dolgozott, mégis ilyen ügybe keveredett, nem csak saját magát járatja le, hanem a mögötte álló intézményeket és természetesen az országot is. Egy ilyennek meg lehet-e, vagy meg kell-e jelennie egy ítéletben?
Én azt gondolom, hogy feltétlenül. Tehát ez az... Én azt szoktam mondani, hogyha az ember turistaként megy külföldre, akkor is valahol az országát képviseli a viselkedésével. Emlékszik egészen biztos, amikor itt megnyíltak a határok, és az osztrák bécsi üzletekbe ki volt írva, hogy magyar ne lopj. De az a turista, aki lop, az is egy általánosításra ad alkalmat. Egy diplomata, egy nagykövet, az meg hát a dolog természetéből adódik, hogy képviseli az országát.
A törvény mit ír elő ilyenfajta bűncselekmény esetén? Milyen büntetési mértéket?
Hát ebben ez az úgynevezett alapeset, ez 3 hónaptól 3 évig terjedő szabadságvesztés. Azután ugye van egy olyan büntetés kiszabási szabály, amit már a Fidesz módosította BTK-ban van benne, hogy a büntetés középmértékéből kell kiindulni, ami ebbe az esetben is mondjuk 1 év 7 hónap, ha jól számolom. Az, hogy miért kellett még lejjebb, még ennél a középmértéknél is lejjebb menni, azt azért nagyon meg kell indokolni. Én természetesen nem láttam az indokolást, de hát nagyon nehezen tudok elképzelni olyan indokokat, hogy ha már van ez a szabály, hogy a kiindulási pont az a középmérték, akkor vajon mi lehet a magyarázata annak ezek ilyen körülmények között, hogy lejjebb mennek a középmértéknél?
Az vajon jelente vagy jeleze valamit, hogy egy ilyen nagy visszhangot keltett, és hát tulajdonképpen elég csúnya, ugyanakkor ritka ügyben nem egy tekintélyes, magasabb fogú bíróság hozta meg a végül is jogerős ítéletet, hanem a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagyis a legalacsonyabb fokon tartották az igazságszolgáltatásban. Ezzel nem akarom kétségbe vonni, hogy az eljáró bíró ugyanolyan jól csinálta, vagy csinálhatta, végezhette a dolgát, mint akár a kúria adott esetben, de mégis az ember azt várná, hogy egy ilyenfajta ügyben egy magasabb fokú bíróság valami távolabbra mutató, valami tanulságot is tartalmazó döntést hoz, nem?
Hát a büntető eljárási törvény megszabja azt, meghatározza azt, hogy milyen bűncselekmények azok, amelyek megyei szintű, tehát törvényszéki szinten kell első fokon tárgyalni, és amit nem sorol oda az eljárási törvény, és ezt nem sorolja oda, azt pedig kerületi illetve járási szinten kell letárgyalni. Tehát ez nagyon sok ügyre vonatkozik, nem csak erre az egyre. Ezeket az eljárási törvény nem emeli ki a... Ugye, mert ez az általános, hogy járási szinten kezdődnek az ügyek, és csak a kiemelt ügyek azok, amelyek törvényszéki szinten kezdődnek, és úgy mennek másodfokra fölfelé.
Van-e ennek az ügynek, már legalábbis az igazságszolgáltatási részének olyan tanulsága, aminek alapján talán másképp kellene ezeket az ügyeket elbírálni a jövőben?
Hát itt van egy elvi kérdés, hogy az a kormány, vagy az a parlament, amelyik nagyon szereti szigorítani a büntetési tételeket, hogy vajon miért gondolják ezt olyan jelentéktelen súlyú bűncselekménynek már ennek az alapesetét, mert ha már osztogatja a képeket, vagy egyéb cselekményt is elkövet, akkor azért jóval súlyosabbak a büntetések. De hát, hogy talán végig kellene gondolni, hogy egész biztos, hogy elegendő ez a törvényben megszabott 3 évig terjedő büntetési keret.
Mert ha ezen változtatnának, akkor talán a következő hasonló esetben nem lenne nevetségesen ennyi az ítélet, a törvény ugyanis nem adna rá módot.
Igen, hát ez nyilvánvalóan a parlament dolga, hogy egy ilyen ügy után meggondolja, megfontolja azt, hogy vajon általában is elegendő-e ez a büntetési keret, amelyet most a BTK meghatároz.
Köszönöm szépen Sándor Zsuzsa jogásznak, volt bírónak, minden jót, viszont hallásra.
Én is köszönöm, viszont hallásra.
Halló.
Jó napot kívánok.
Jó napot István kívánok. Parancsoljon.
Hát óvatatlanul eszembe jut erről a históriáról a Vona Gábornak az ötlete, hogy ő azt mondta, hogy ha politikus követel bűncselekményt, akkor duplán vonatkozzanak rá a törvény, szigora duplán csapjon le a politikusra. Emlékszik erre?
Én emlékszem erre, de ez az ember nem politikus volt, hanem diplomata. Elvileg hát, a diplomaták azért diplomata, nem politikusak.
Hát, nem ugyanaz. A diplomata nem politikus.
Nem.
Jó, nem is ezért telefonáltam, csak a másik témához szeretnék hozzászólni, hogy hát a Ferencvárosi polgármester asszony mögül a szocialisták néha kihátrálnak, meg hát mégse hajlandóak összefogni egészen. Hát én egész pontosan látom ennek az okát.
Nem csak a szocialisták, a DK is kiállt mögül.
Hát a DK is, igen. Szóval itt az a marha nagy probléma, hogy ennek az összefogásnak mondjuk ki már egyszer végleg, hogy az a legnagyobb akadálya, hogyha összefognak, akkor egy csomó pozíció megszűnik, és ez pénzre megy, és itt nagy részt ezek a politikusok, megélhetési politikusok, és hogyha ők mondjuk egy pártá tömörülnének, vagy egy érdekcsoporttá, akkor ott nagyon sokan az ő kis személydlomján nem lenne már tényező annyira, mint odáig. És erről nem hajlandók lemondani, még annak az árán se, hogy így leváltsák a Fidesz. Mert azt mondja, hogy hát inkább jobban járok így, hogy a Fidesz van, mert így legalább mindig megkapom a fizetésemet, meg a Fidesznek is jó, hogy nem váltjuk le őt, és akkor így ilyen hallgatólagosan így el vannak, így szépen elkeresgélik a lóvét aztán.
Nézze, hogy megélhetési politikusok-e az ellenzéki politikusok, hát egy kerületben azért nem vezető politikusok vannak általában a polgármesteren kívül, valószínűleg senki nem ismer senkit a közvetlen környezetén túl, úgyhogy valószínűleg ezek az emberek nem is feltétlenül ebből élnek elsősorban, hogy önkormányzati képviselők, hanem van más kereseti forrásuk is, legalábbis sok esetben. Úgyhogy itt nem hiszem, hogy ez a megélhetési kérdés a legfontosabb. Miért nem gondolja azt, hogy esetleg akár személyes, stílusbeli, akár politikai nézetkülönbségek vannak, hiszen különböző pártokhoz tartoznak, notabene Baranyi Krisztina, mint polgármester, nem is tartozik egyik párthoz sem. Nem ez a magától értetődő? Túl könnyű a megélhetés alá vonni ezeket a dolgokat, hogy na hát itt mindenki csak a saját zsebére dolgozik.
Hát de nyilvánvalóvá vált ez már a előző választáson is, amikor például Karácsony Gergely a Jobbik ellen kampányolt, hogy ne szavazzanak a Jobbikra, holott, hogyha ez nem történt volna meg, a Jobbiknak volt a legnagyobb esélye leváltani a
hát Fidesz. Én nem úgy emlékszem.
Ellene kampányolt, mert hogyha a Jobbiknak sikerült volna leváltani a kormányt, abból a Karácsony Gergelynek abszolút az égvilágból semmi haszna nem lenne, és most a Karácsony Gergely lehet, hogy nem polgármester lenne, hanem nem tudom, mi lenne.
Na most nem, én úgy emlékszem, nem Karácsony Gergely kampányolt a Jobbik ellen, hanem pont fordítva, a Karácsony, az MSZP, a DK, a többi, azok, meg ez az országos választásra vonatkozik, összefogást akartak, együttműködést akartak, aki nem akart, az például Vona Gábor és a Jobbik volt. Ő senkivel nem akart, még az LMP-vel sem akart, bár az LMP megpróbált a Jobbikkal együttműködni. Ha valaki nem akart senkivel együttműködni, az éppen a Jobbik volt, meg is maradtak 20%-nál. Senki nem gondolta azt, hogy majd ők 45-50%-ot kapnak, és le tudják egyedül váltani a Fidesz. Erre egy pillanatig sem mutatkozott esély.
Hát szegény Heller Ágnest igazán nem lehet avval vádolni, hogy szélső jobboldali lenne, és még ő is azt forszírozta, hogy miért nem állnak ki a Jobbik ellen, mert a Jobbik képes lenne leváltani.
Nem azt mondta, hogy a Jobbik ellen, hanem azt mondta, hogy akár a Jobbikkal is fogjanak össze, működjenek együtt. Nem azt mondta, hogy a Jobbikot támogassák, nem. Együtt, ezt mondta Heller, és ez akkor okozott kétségtelen vitákat, de a legkevésbé ebbe az együttműködésbe a Jobbik akart beleszállni, nem is tette.
Jó, lehet, hogy önnek igaza van ebben, én ezt elismerem, de a Jobbiknak lett volna esélye leváltani.
Nem volt, egy pillanatig se volt erre esélye. Ha lett volna, talán a helyzet is másképp alakul, de soha semmilyen közvéleménykutatás nem mérte őket a Fidesz közelében sem.
Úgyhogy most viszont azért nem tudja az ellenzék leváltani a regnáló kormányt, mert tulajdonképpen ők is egy csomó mindenben besározódtak, és hogy mondjam, és tényleg ami itt van, hogy nagyon nem is látok bennük akaratot erre, hogy összefogjanak, mert tényleg most nekik mi bajuk van ezzel, hogy fölveszik a mit tudom én milyen fizetésüket a izébe.
De szakadjunk el ettől a fizetéstől, mindenkinek meg kell élnie valahogy, de ha összefogna az ellenzék...
De nem lehet a fizetéstől elvonatkoztatni.
Hát én is azt mondom, nem lehet, mert meg kell élni.
Fizetések vannak, beosztások vannak, és ezek az érdekek sérülnek, és képtelenek fölülemelkedni ezeken a dolgokon, és ezért az életben nem fogják, itt akkor fogják a Fidesz leváltani, ha majd a Fidesznek már akkorára duzzad az a rengeteg oligarha, meg az a rengeteg megvesztegetett intézmény, meg emberek, meg minden, hogy ezt már nem győzi majd, egyre több embert kell lekorumpálni, és akkor ez mint egy ilyen lúbalon egyszer majd kidurran, és akkor majd jön egy teljesen ismeretlen ember a semmiből,
és ingyen, alulról, mert nem vesz föl fizetést.
Nem felülről kell ezt intézni, hanem alulról kell egy olyan személynek megjelenni, aki képes hiteles lenni, a hitelesség az a legfontosabb ebbe a dologba. Tehát itt csak olyan emberek, akik tökéletesen fedhetetlenek, és semmibe nem vettek részt, sem a privatizációba, sem, mit tudom én, különböző érdek kompromisszumokat nem kötöttek senkivel. Tehát egy olyan személy, aki, mit tudom én például nagyon el tudnám képzelni a Márki-Zay Pétert, mert őre aztán igazán nem lehet mondani semmit.
Na, azért mondanak rá mindenfélét, például a Fideszből, meg környezetéből, úgyhogy ne féljen, bárkire lehet bármit mondani. Köszönöm, viszont hallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Halló!
Halló, halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Szóval Sándor vagyok, az MSZP-DK Ferencvárosi frakcióvezetője.
Jaj, de jó, hogy telefonál. Na, kíváncsi vagyok akkor, meséljem.
Azért telefonáltam, mert itt egy picit van egy igazából egy ilyen félreértés, vagy egy fake news, amit szeretnék cáfolni.
Na.
Nem álltunk Baranyi Krisztina háta mögül. Továbbra is Baranyi Krisztánt az egyik legfontosabb politikai partnerünknek tekintjük. Ugye ez az egész történet onnan indult, hogy pénteken a Magyar Hírlap megírta, hogy az MSZP és a DK takított Baranyi Krisztinával, majd szépen a jobboldali médiában ez a hír végig csurgott, amit igyekeztünk természetesen cáfolni a saját Facebook oldalunkon, meg azokon a kontaktokon, amelyeken keresztül ezeket a médiákat el lehet érni, de hát ez túl sok eredményt nem hozott. Annyi történt, hogy azért azt nem kell elmondanom, hogy azért egy 8 szervezetből álló koalíciót működtetni, ezzel egy várost vezetni, ezzel egy kerületet irányítani nem egy könnyű dolog. És mi tettünk egy új együttműködési javaslatot, ez a program alapú együttműködés, és ezt jelentettük be csütörtökön a képviselőtestületi ülés előtt, hogy ezután a mi frakciónk program alapú együttműködésre törekszik a másik frakcióval, illetve tehát a másik szövetséges ellenzéki pártokból álló frakció, illetve a polgármester asszonnyal. Ez egy egyeztetett folyamat volt, tehát erről a Baranyi Krisztina, a Baranyi Krisztina sávja tudott. Egyetértésben történt ez a folyamat, és igazából ezt a dolgot tekerte ki a jobboldali média. És
igen, hát odáig jutott a mai Magyar Nemzet, hogy a továbbiakban önök nem vesznek részt az ellenzéki összefogásban, és csak eseti ügyekben szavaznak mellette. De ez a program alapú együttműködés, ez nem azt jelenti végül is, hogy bizonyos ügyekben odaállnak melléje, megszavazzák, bizonyos ügyekben pedig, amelyekben nem értenek egyet, mert az önök programja más, nem.
A helyzet az, hogy egy nagyon furcsa helyzet alakult ki, ugye, nálunk Ferencvárosban, de más képviselőtestületekben is. Igen hosszú képviselőtestületi ülések vannak, valamikor ezek éjfélig, egy óráig elnyúlnak, ezeket is viszonylag hosszas egyeztetések előzik meg, és arra gondoltunk, hogy mi ezeknek a folyamatoknak az elejébe megyünk, letesszük a mi programunkat, amiből világosan kiolvashatóvá válik az, hogy mik azok az ügyek, amelyekben könnyen egyetértésre tudnak jutni a 8 ellenzéki párt, mik azok az ügyek, amelyek még egyeztetést igényelnek, vagy mik azok az ügyek, amelyekben nehezebben tudunk dűlőre jutni. Ezt azért csináltuk meg, hogy hatékonyabb legyen a munka. Mi abban bízunk, hogy ez ennek köszönhetően még több minden meg fog tudni valósulni a kerületben. Nem erről szól szerintünk ez a dolog, hanem arról, hogy hogyan tudunk még több mindent megcsinálni. Így is már hatalmas lépéseket tettünk Ferencvárosért, de nekünk az a célunk, hogy még több mindent meg tudjunk tenni, még több mindent meg tudjunk valósítani.
Ez a bizonyos csütörtöki fellépésük, hogy tudnilik, közölték, hogy program alapú együttműködésben érdekeltek. Ez lehet, hogy azért nem kapott akkora figyelmet, mert akkor történt ez a bizonyos ez a bizonyos bácskai féle rajzkirakás, ugye? Ez a gusztustalan rajz Baranyi Krisztina bugyijáról és így tovább, és ez ugye nyilvánvalóan a sajtó figyelmét is felkeltette, nem alaptalanul, mert jellemző a Fidesz politizálásának a stílusára. De ezek szerint ott politikai értelemben mégis történt valami más fontos dolog is. Az önök, hát nem is külön utassága, de talán más módszerekkel történő együttműködési készségének a igen, jelzése,
igen,
ugye?
Igen, ugye azt érteni kell, hogy a polgármester asszony független. Ő mögötte nincsen pártos háttér, ezért nem is érdemes egyébként pártlogikán együttműködni vele, nem is érdemes ezzel próbálkozni. Ezért tettünk javaslatot egy más típusú együttműködésnek a kialakítására, ez a program alapú együttműködés.
És a többi párt, az ellenzéki koalíciónak a többi pártjai, csoportjai ezt hogy fogadták, hogy rendben? Hát ha így, nekünk ez is jó.
Szerintem mindegyik szövetségesünk örömmel fogadta azt, hogy próbáljuk keressük az elmozdulást. Azért azt tudni kell, hogy egy-egy ilyen szövetségesi, vagy egy-egy ilyen összefogás eredményeképpen azért bizonyos ügyeknek a feloldása nem mindig könnyű. Másik frakció is, polgármester asszony is mindig keresi azt, hogy hogyan tudjuk a leghatékonyabban megoldani az esetleges...
Mondjon egy-két olyan ügyet, amelyekben például az önök képviselő csoportja nem fogadja el azt, amit a polgármester vagy a többi résztvevő párt, illetve csoport képvisel, és ami miatt nem volt zökkenőmentes ez az együttműködés. Mi az, amiben nyilvánvalóan különböznek az álláspontok, csak hogy értsük, hogy miről szólnak ezek a belső kerületi viták?
Ezt nem negatív jelűen kell értelmezni. Mi nagyobb tempót szeretnénk abban, hogy mondjuk az önkormányzat átláthatóban, demokratikusabban működjön. Ugye mi megörökültünk egy Fidesz által centralizált hatáskörök össze-vissza kuszálva működést, aminek az köszönhető nagyon gyenge hatásfokkal működnek bizonyos intézményeink. Tehát nem abban kell gondolkodni, hogy mi az, amit nem szeretnénk, hanem sokkal inkább az, hogy miben szeretnénk azt, ha nagyobbakat tudnánk előre lépni. Ez nem egy negatív előjelű program, ez egy pozitív előjelű program.
Magyarán ennek eredményeként ön azt mondja, hogy semmivel nem lesz lazább vagy konfliktusosabb az ellenzéki többségi koalíció Baranyi Krisztina mögött, mint amilyen eddig volt?
Ez szerintem még szorosabb lett.
Igen?
Én szerintem ez pont ezért tettük, hogy egy minőségében másabb együttműködést utassunk, hogy lehet egyébként nem politikai viták mentén, nem egymással időnként acsarkodva, hanem egy más minőségben, ahol arról szól a diskurzus, hogy mit hogyan csináljunk, és merre menjünk előre. Hát erről szól a program alapú együttműködésre, tehát javaslatunk.
Köszönöm, Torzsa úr, hogy betelefonált, így egy kicsit világ, vagy sokkal világosabban láttunk. Minden esetre, amilyen pessimista volt az én felütésem, most már átváltottam egy kicsit pozitívabbra. Köszönöm.
Viszont hallásra.
A telefonnál pedig Pár Ádám, történész, politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Azért keresem önt, mert a Népszavában megjelent egy cikke Nagy Imre és Lee tábornok címmel, és ebből már a szemfülesebb olvasó vagy hallgató következtethet is arra, hogy hát itt bizony szobor döntésekről vagy szobor eltávolításokról lesz szó, és én pedig, amikor elolvastam a cikkét, akkor valahogy úgy éreztem, hogy te jó ég, ez biztos, hogy a Népszavában jelent meg, hiszen azzal kezdi, talán kissé patetikusnak hat, hogy a Nagy Imre szobor eltüntetésének ügyét együtt kezelem a konföderációs emlékművek elszállításával, ledöntésével, és így tovább, és így tovább. Hát én úgy gondolom, hogy nem is patetikus, én szerintem kifejezetten abszurd. Miért gondolja, hogy bármilyen módon együtt lehet említeni a Nagy Imre szobor lebontását és áthelyezését, vagy azt a mozgalmat, amelynek keretében előre valószínűleg nem megtervezetten, de azért eléggé tömegesen szobrokat döntenek le, támogatnak, vagy távolítanak el, vagy fejeznek le az Egyesült Államokban. Mi itt a hasonlóság a formán kívül tartalomban?
Mielőtt még a hasonlóságra rátérnék, egy kicsit a cikk megírásának a motivációjáról szólnék. Engem történészként meglehetősen zavar ez a fajta boszorkányüldözés, ami az Egyesült Államokban, de egyébként másutt is, Nagy-Britanniától kezdve Ausztráliáig kialakult szobrok, illetve bizonyos emberek, személyiségek életműve iránt, és akkor itt valóban Robert Edward Lee-től kezdve Thomas Jeffersonig eléggé széles a spektrum. Én azt gondolom, hogy mindenkinél más személyiségnél szakadt el a célna, tehát Nyári Krisztián Churchill szobrának a lefestését, megrongálását kritizálta nálam meg, amikor azt láttam, hogy Thomas Jeffersont is már eltüntetik a talapzatról. És úgy gondolom, hogy pont azért, mert 2010 óta itt Magyarországon láttunk egy-két hasonló esetet, mármint olyan esetet, amikor szobrokat eltüntettek egyik napról a másikra, az ott élők beleegyezése nélkül, konszenzus nélkül. Én kicsit csodálkozva konstatáltam, hogy az Egyesült Államokban is hasonló bekövetkezik, mert azért az Egyesült Államok eddig arról volt ismert az emlékezet politikában, hogy minden közösség a saját hősének, lokális helyi hősének a szobrait tiszteletben tartja. Hát, tehát aki délen élt, azonosulhatott Lee tábornokkal, és innen Magyarországról ez úgy tűnt, hogy ez nem bántja egyébként az északiakat, akik meg ugyanúgy emlékezhettek Grantre, vagy az afroamerikaiakat. Tehát, hogy az Egyesült Államokra úgy gondoltunk eddig, mint egy végtelenül toleráns társadalomra, ahol ezek az emlékezeti közösségek egymás mellett párhuzamosan...
Hát te lehet, hogy rosszul gondoltuk, vagy naívan gondoltuk, vagy a tényeknek nem birtokában gondoltuk így, hiszen Lee tábornok és a konfederáció különböző hősei, lehet, hogy hősei voltak a déli fehéreknek, az ott élő sokmilliós fekete tömegnek viszont egész biztosan soha nem voltak a hősei. Legfőjebb elviselték, mert így volt, így alakult, ki tudja hány évtizede vagy egy évszázada állították a szobrot, hát ehhez kell hozzászokni. A 60-as évek közepéig, az 1960-as évek közepéig érvényben voltak a nagyon szigorú, fajgyűlölő apartheid törvények az Egyesült Államok területén, és délen aztán különösen, lincselésekig bezárólag. Hát még szép, hogy nem a szobordöntés jutott eszébe a fekete közösségeknek először. Amikor nőtt a szabadság, hát akkor viszont már egyre többször.
Igen, mielőtt még válaszolnék szerkesztő úrnak a felvetésére, csak gyorsan eljutva a Nagy Imre és Lee párhuzamig, hogy ezt a szálat elvarjuk. Tehát pont azért választottam ezt a példát, egyébként akár Károly Mihályt is írhattam volna, mert nagyon jól mutatja azért ez a két eset, hogy egy adott emlékezett politikai térbe belenyúlnak kívülről. Hát nyilván a Nagy Imre és Károly Mihály esetében persze fölülről, kormányzati eszközökkel és módszerekkel, még Lee tábornok esetében pedig alulról, de önmagában véve a helyzetem nem változtat, hogy mindenképpen az ott élők terébe, térhasználatába történik egy nagyon drasztikus beavatkozás, és most persze lehet mondani, hogy Nagy Imre progresszívebb hős, mint Lee tábornok, de egy dolgot ne felejtsünk el, hogy a déli államok 19. századi fehér lakossága számára az Egyesült Államok még nem egy olyan nemzetet jelentett, mint manapság. Tehát az egyes tagállamok népei inkább tartották magukat Virginiainak, Georgiainak, Alabamainak, mint összességében véve amerikainak. Tehát lehet olyan szemmel is nézni ezt a kérdést, hogy tulajdonképpen egy szuverenitásért küzdő katonatisztnek a szobrát távolították el, és azért nem lehet elmenni amellett a kérdés mellett sem, hogy mindazzal együtt, amit szerkesztő úr mondott, az Egyesült Államok nagyon nagy változásokon esett át az elmúlt 50-60 évben, tehát afroamerikai történelem, kultúra bekerült az iskolák tananyagába, Martin Luther King születésnapja, szövetségi ünnepnap, Jimmy Carter a június hónapot a fekete zene hónapján nyilvánította, a Rushmore-hegy mellett ott van fékevesztett ló indián főnöknek a szobra, tehát nem igaz, az egy demagógia lenne azt mondani, hogy semmi nem változott.
Ne, hát ne is mondjuk ezt, sőt, talán ezért ringattuk magunkat illúziókba, hogy olyan hatalmas ütemben és olyan átfogóan változtak meg a törvények, a szokások, a mindennapi gyakorlat, és akár a mostanában elítélően használt politikailag korrekt beszéd, hogy azt hittük, hogy minden rendben van az Egyesült Államokban, a jogokat mindenki egyformán élvezi, miközben folyamatosan gyűltek sajnos a rossz példák is, hogy nem, mert az a gyűlölet, ami például a feketékkel szemben mindennapos és általános volt korábban, az még ma is nagyon széles körben érezhető, és ez a bizonyos rendőr által elkövetett gyilkosság George Floyd ellen ennek egy szemléletes példája volt, hogy igen, a megkülönböztetések élnek, és gyakran gyilkosságig fajulnak. De akkor még egy pillanatig visszatérek én is a Nagy Imre Lee párhuzamra. Ugye Lee tábornok kétségtelenül egy hős katonai vezető volt, délen egyértelmű elismerésnek örvend, és még politikai és közéleti tevékenységének voltak akár ma is megítélhetően jó oldalai, de mégiscsak egyértelműen egy mára már avittá és embertelenné vált eszme, gondolat, gyakorlat nevében lépett föl és harcolt. Márpedig a szobrokat azért állítják föl, hogy egy nem is annyira egy embernek, mint inkább egy eszmének és egy gondolatnak állítsanak kvázi örök emléket. Aztán a szobrok nagy részét vagy lebontják, vagy hagyják tönkre menni, mert az a gondolat és eszme már nem ér annyit, vagy az ellenkezőjét jelenti, vagy éppen nagyon avitt és rossz lesz. Nagy Imre esetében viszont egy olyan embernek állítottak emléket, aki képes volt erkölcsi és politikai példát mutatni, annak ellenére, hogy a személyisége tele volt ellentmondásokkal. Az ő mártír halála viszont mindenki számára egyértelmű pozitív példa lehet, semmi ok nem volt tehát arra, hogy eltávolítsák a szobrát arról a helyszínről, nota bene, ahogy ön is utalt rá, Magyarországon nem valamiféle alulról jövő mozgalom kezdeményezte ezt, hanem a hatalmi erő, sőt erőszak. Ezek óriási különbségek.
Majdnem mindenben egyetértek szerkesztő úrral, de csak majdnem. Nagy Imre megítélésével kapcsolatban én teljes mértékben osztom szerkesztő úr álláspontját, és azt gondolom, ezt így is helyes gondolni, de ön is tudja, hogyha most egy kormánypárti újságíróval, publicistával beszélne, akkor mi lenne zsigerből a válasz?
Hát, hogy kommunista volt, meg padlás lesöprő, meg minden. Igen.
Begyűjtési miniszter, és így tovább, most nem akarom ezt elragozni. Tehát minden személyiségnek az életművében valóban lehet pozitívumokat és negatívumokat is találni. És én azt gondolom, hogy Lee tábornok esetében azért inkább a pozitív irányba tolódik el a mérleg, de nem erről van szó, tehát nem az ő személyiségéről van szó, hanem inkább arról, hogy én azért egy olyan kultúrában szeretnék élni, vagy legalábbis Magyarországon a méltányosság politika elemző központ egy ilyet szeretne támogatni, ahol mondjuk az ilyen emlékezett politikai vitákat, akár Lee-ről, akár Jeffersonról, akár Nagy Imréről, Károlyról, inkább az oktatásban vitatják meg. Tehát az, hogy a szobrokat lebontjuk, elbontjuk, eltüntetjük, igazából ez nem csak egy kontraproduktív cselekedet, meg a múlt eltüntetése bizonyos fokig, hanem megakadályozza az értelmes vitákat is. Inkább az oktatásba kéne ezeket.
Hát én értem, ezt Magyarországon nyugodtan el is mondhatnánk, és akkor... De hát ugye naivak se vagyunk, és ettől még nem fog megváltozni a kormány emlékezet politikája, a történelem átírási szándéka. Az Egyesült Államokban viszont nem a hatalom, nem a központi kormány akarja átírni a történelmet. Trumpnak ugye ehhez még fogalma sincs, ráadásul legfeljebb csak a napi politikai haszonszerzés alapján nyilvánít véleményt az ügyekben, de alulról van egy olyan fajta nyomás, ami a mostani kataklizmában, például szobordöntögetésben találta meg a kifejezési formáját, de ettől az Egyesült Államokban egy folyamatos és állandó gondolkodás és vita van arról, hogy hogyan értelmezzék a múltat, hogyan értelmezzék át, és természetesen abban is rengeteg embernek, csoportnak van beleszólása, hogy mondjuk a különböző államokban hogyan és milyen történelmet oktassanak, és rengeteg abszurd dolog is történik Amerikában, mint tudjuk, mert nincs központi hatalmi döntési helyzetben senki. A lényeg viszont az, hogy ott egy demokratikus, néha túlzásokra is hajlamos, vagy erőszakra is kifutó mozgalom folyik, amibe beleszólhatunk, tetszhet ez nekünk, vagy nem tetszik, ez egy másik kérdés, persze, hogy nem tetszik az erőszak, szeretnénk, hogyha ezt békésen oldanánk meg, de semmi módon nem hasonlítható össze azzal, hogy itt a kormány hatalmi eszközökkel átírja a történelmet, és áthelyezi a szobrokat. Ez egy totálisan más helyzet, és más fejlemény. Nem lehet a kettőt összehasonlítani, csak formálisan, tartalmilag semmiképp.
Én azért mindig kötném az ebet a karóhoz egy szempontból, hogy azért nem tudjuk, hogy az ott élő kisvárosokban élő amerikaiak hogyan vélekednek erről. Tehát mi mindig azt a tömeget látjuk, vagy nem is tömeget, hanem pár embert, aki eltávolítja ezeket a szobrokat, és nekem az a soft érzésem van, anélkül, hogy ott lennék, hogy sokkal több ember van, aki lelke mélyen háborog, mint sem aki egyet ért ezekkel a szobor döntésekkel, és most képzeljük el azt a helyzetet, hogy ott maradnak ezek az emberek, úgyhogy kicserélődött az ő terük, és egyébként meg továbbra is ott élnek közöttük azok az emberek, akiknek a nevében, akiknek a érdekére hivatkozva mindez történik. Szerintem eléggé világos, hogy ez nem a békés együttélést fogja.
Természetesen, ez így igaz, csak ezek a feszültségek ott vannak az amerikai társadalomban, ezért történhetett egy-két éve, hogy konföderációs zászlóval beburkolózó tömeggyilkos behatolt egy fekete templomba valahol délen, és halomra lőtte az ott imádkozó fekedéket. Igen, ilyen szörnyűségek is előfordulnak, és nyilván sok fehér a kisvárosokban délen úgy gondolhatja, hogy ez felháborító, és az is lehet, hogy előveszi a gépfegyverét, és majd lőni fog, ahogy sajnos Amerikában számtalan példa van erre.
Vagy Trumpra fog szavazni,
az is pedig lehet
hogy Joe Biden is tetszett volna neki, de most már azt mondja, hogy hát akkor se Daszke is legyen Trump. Ez is elképzelhető.
Igen, csak azt akartam mondani, hogy a Nagy Imre is, és a konföderációs hősök összehasonlítása azért, mert itt is szobrot távolítottak el, meg ott is, szerintem félrevezető, hamis.
Én azt gondolom, hogy lehet amellett érvelni egyébként, hogy a konföderációs emlékezet is bonyolultabb ennél, mert a konföderáció történetében most igazán nem menjünk bele, de azért a nemes lelkű emberek és a sötétebb figurák egyaránt jelen voltak ebben a hadseregben, meg kormányzatban, miként egyébként északban is. Tehát egy kicsikét bonyolult ez a történet, de ettől eltekintve én azt gondolom, hogy mind Amerikában, mind Magyarországon a társadalomtudósoknak, meg a történelem tanároknak, meg az oktatásnak van elsősorban felelőssége abban, hogy akár mondjuk, csak mondok egy példát, mondjuk szimulációs vitákon az iskola teremben megismertessék a diákokat az egyes szereplők érveléseivel. Vagy te képviseld mondjuk az északi álláspontot, te a déli álláspontot, és ilyen párbeszédek, meg viták révén lehetne igazából a tolerancia útján előre jutni.
Ebben igaza van, de Amerikában erre több esély van, mint nálunk a klik mellett.
Tudom, pont azért írtam meg a cikket, tehát az amerikai társadalmat kevésbé féltem, mint a magyart, viszont Magyarországon rossz példát mutathat mindaz, ami történik, hiszen én már hallottam olyat, hogy Ököl Imre szobra mit keres a Hősök terén, például vannak ilyen hangok is, tehát hogyha ez elkezdődik és belemegyünk, akkor ennek soha nem lesz vége, soha.
Köszönöm szépen, Pár Ádám történész, politológus, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa. Viszonthallásra!
Viszonthallásra!
Megbeszéljük. Bolgár György és a Hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Halló!
Jó napot kívánok, Bolgár úr! Azért jelentkezem, mert én vagyok az, aki egy-két hete beszéltem erről a Lánchíd, mi lenne a Műföld alatti kapcsolatról.
Hogy vezessék át a hídon esetleg.
És hallottam, hogy valaki hozzászólt a múlt héten, azt nem hallottam, és hogy ő nem tudja, hogy mi a történet tovább. És csak arról akarok beszámolni, hogy én egy-két embernek írtam e-mailt, akik mondjuk döntéshozók is lehetnek, de nem kaptam természetesen választ. Viszont megtaláltam, hogy ezt a Rév István, aki történész, gondolom ismeri a
Dossának
az igazgatója, ő írt erről, amikor a várépítésről írt a 2015-ben, a várnak a felújításáról, ugye, ami hát őnek is tetszett, mint sokaknak másnak, és abba írta meg, hogy ez az építész úr ezt javasolta.
De ki az építész? Ja, értem, szóval Rév István hivatkozott egy építészre, de ön tudja az illető nevét?
Én tudom, ő is tudja, de hát nem tudom, hogy szóval nem akarom
de
nagyon,
a cikkben, hát nyugodt, mondjuk ezzel nem fogja őt semmilyen mértékben.
Hát ez nem szabadalom.
Persze, hát és nem hozza kényelmetlen helyzetbe. Ez egy ötlet, lehet, hogy jó, lehet, hogy nem jó, ettől még nyugodtan el lehet mondani.
Hát de, szóval azt nem tudom, hogy ötlete vagy tovább mente. Na én nekem, szóval a lényeg az nem is az ő neve az érdekes, hanem azt akarom mondani, hogy nekem azért jutott ez még egyszer eszembe, mert hogy mondjuk 3 év múlva Budapest 150 éves lesz. És ez egy gyönyörű, szép kis ajándék lehet nekünk, ha valaki fölkarolná.
És hát érdekes megoldás. Változatlan azt mondom, hogy érdekes, nem tudom, hogy megéri-e a pénzét.
Hát az az érdekes, hogy mindenki a pénzről beszél, holott ugye ez nyilván egy tervezés, és azért nem válaszol nyilván senki, mert hiszen ez terv. De csak egy gondolat, hogy én úgy tudom, hogy a Vörösmarty téri égállomásnál van egy ilyen kiálló vágány, vagy nem tudom, minek nevezik pontosan, és már én hallottam, hogy már a Fidesz is tervezte, hogy elviszik a 2-es villamosig. Mert ugye az nagyon közel van a Vörösmarty téri végállomástól, és onnan már csak egy kunkora híd. Úgyhogy elvileg ez nem egy tragikus dolog, és maga a hídnek a terhelése az majdnem úgy indítják ugye a pályázatot, hogy még nincs olyan, hogy mire fogjuk használni. Tehát nyilván túlméretezett a dolog.
Hát persze, és ráadásul a kis föld alatti az nem is olyan nehéz, hogy azt
és
nem bírná
az, igen,
el.
Igen, és azon kívül az egy kéregvasút, tehát bárhol föl is lehet hozni ugye a felszínre egy rövid távon belül. Úgyhogy én életképesnek tartom, és egyébként a Zoboki Gábor.
Jó, hát akkor érdemes meg kell. Akkor még lehet is belőle valami, hogyha ez Zoboki komolyan gondolja. Ő jó érdekében
is. Én hogy vagy nincs Magyarországon, vagy ugye én nem mondok neki semmit, mint nekem ő, tehát lehet, hogy a nevemre nem reagált. Írtam neki csak annyit, hogy nagyon jó ötletnek tartom, és
látja, megpróbáljuk megkeresni, hogy még mindig tartja ezt az elképzelést, ha igen.
De a Rév Istvánt is meg kéne keresni, mert ő valahonnan ezt vette, és a várról írt, és akkor ugye ezt az egész Haussmann tervet nagyon lehúzta már, mint az eredetit. Úgyhogy kemény egy tanulmány volt, és annak a végén volt ez egy mondatban megemlítve.
Nem, ez egy érdekes új szempontot hozna be itt az egész Lánchíd körüli vitába. Nem, ami
ez,
persze...
ez az évforduló, hogy 150 év, én szerintem az fantasztikus, mert azért Budapest fiatal, és meg azt szeretném mondani, hogy én nagyon szeretném, ha nemzetközi pályázat lenne, mert itthon összesen egy, ami esetleg ugyanaz háromszor kivitelező van, úgyhogy...
Igen, azt mondják, vagy legalábbis erre utalt az egyik főpolgármester helyettes, akivel beszéltem, hogy az lesz, csak eleve nagyon nehéz, ez még ha így hirdetik is meg, hogy egy külföldi cég idehozza mindazt azt a sok berendezést, kvázi infrastruktúrát, ami egy ilyen építkezéshez kell. Ha itt nincs bázisa, akkor nem éri meg neki az egész, hogy ide fölhurcolkodjon.
Lehet, hogy még így olcsó is lenne, nem azért, de azt gondolom, hogy... Na jó, lássuk meg a végét, csak én azt gondolom, hogy maga a hídnak, én szerintem, nem ez, és a kettes villamospályát meg úgyis fel akarják újítani, úgyhogy még az is lehet, hogy össze is lehet ezt hozni.
Hát ez
na,
is lehet.
Na mindegy, csak az én gondolatom
és
volt,
akkor még mondok egész...
vagyok, én nem értek ehhez úgy, ahogy kéne.
Egész csendben mondom csak, hogy ha normálisan mennének a dolgok, akkor lehetne beszélni persze akár egy ilyen kis föld alatti meghosszabbításról, kettes villamos felújításról, és minden egyébről, hogyha ez a kormány abban volna érdekelt, hogy együttműködjön a fővárossal. De látjuk, hogy politikailag abszolút nem érdekelt ebben, csak abban, hogy minél jobban lejárassa a fővárost. Amíg ez így marad, addig...
De ez, mit mondjak, turista látványosság, úgyhogy lehet, hogy harapna rá, meg ugye még zöld is, meg még nemzet is, hiszen erről álmodtak elődeink, hogy az Andrássy út menjen a Várig, ugye csak elszúrták.
Igen. Köszönöm szépen, megpróbáljuk Zoboki Gábort megkeresni, hát ha kötélnek áll.
De javasolnám a Rév urat is, mert nagyon érdekes az a tanulmány, amit ért, és ő hozta föl, hát biztos elérhető.
Biztos, persze. Jó, köszönöm szépen a tanácsait, minden jót, viszont hallásra.
Viszont hallás.
Halló.
Tiszteletem, Bolgár úr.
Jó napot kívánok.
Én Balázs vagyok. Már pont így indulni készültem, de aztán megköszöntem, hogy így visszatetszenek hívni. Nekem ezzel a pedofil dologgal kapcsolatban lenne egy ilyen egyperces ilyen szösszenetem, egy ilyen észrevételem.
Mondja.
Én azt érzem, hogy valahol egy kicsikét így a fejétől bűzlik a hal. Tehát én azt abszolút nem érzem megoldásnak, hogy egy embert, most teljesen mindegy, hogy ez politikus, vagy közéleti személyiség, vagy egy átlagember, bizonyos képekért így fognak és bekasznéznak. Tulajdonképpen én azt érzem, hogy ezek a fajta emberek, akik egy ilyen fajta úgymond bűncselekményt elkövetnek, ezek abszolút nem azok a fajta kategóriák, mint amikor elmegy az ember betörni, belopni, vagy meggyilkolni egy másik embert. Én azt érzem, hogy ezek a fajta emberek súlyosan beteg emberek. És miután, hogyha ilyen betegség irányából közelítem meg a dolgot, akkor viszont azt érzem, hogy egy ilyen börtönbüntetés, ami ezekért a képeknek a birtoklásáért, vagy nézegetéséért így rájuk így kiszabható, még tovább rontja a helyzetüket. Tehát bemennek egy ilyen súlyosan köztörvényes területre, ahol nagyon sok bűnöző van, ott még jobban megnyomorodik az életük, és ezáltal nem az, hogy egészségesebben jönnek ki, mert szerintem ez a mai börtönrendszer, meg társadalmi dolog, ami őket így próbálna esetleg kigyógyítani, ami egy bűnözőt esetleg így elriaszt attól, hogy na majd ő ott a jó utat ér, és nem fog többet betörni, vagy bármi más csinálni, de az ő lelkébe semmilyen fajta változás nem fog hozni, esetleg még mélyebbre
süllyed. Hát igen, mert lehet, hogy az elítélt társai őt büntetik majd.
Igen, tehát én nekem a megoldásom inkább erre az lenne, hogy egy professzionális pszichológus társaság, egy professzionális pszichológus csoport, egy olyan fajta terápia jöjjön ezekre az emberekre, akik ebből a tévhitből, ebből a defekt helyzetből inkább
segítenek így, őt. Hát ha nem is kigyógyulni, mert azt lehet, hogy nem tudják, de legalább kontroll alatt tartsa, ezt próbálják elérni.
Nagyon-nagyon sok ilyen lelki dolog van a háttérben, tehát azt egy ilyen sima börtönhelyzet nem hinném, hogy meg tudja oldani.
Vagy például lehet, hogy benne lesz, nem, még biztos nincs írásos ítélet, hogy eltiltsák őt olyan állásoktól, amelyekben gyerekekhez kerülnek közel, hogy az ilyenfajta bűncselekmény elkövetőit lehetőleg intézményesen tartsák távol olyan helyektől, olyan szervezetektől, munkahelyektől, intézményektől, ahol gyerekekkel találkozhat, és ha emellé párosul mondjuk egy ilyen rendszeres, kötelező pszichológusi segítség, akkor talán mindenki jobban megnyugszik.
Egy ilyen közbenső prevenciót éreznék én jónak és működőképesnek. Tehát oké, hogy ezt elkövette. Nyilvánvaló, hogy ez egy rettentően elítélendő dolog. A társadalom ettől nagyon fölzúdul, és ez érthető módon, hiszen én se szeretném, hogyha az én gyermekemről fotók kerülnének ki, pucérfotók, és azok kikerülnék olyan emberekhez, akik esetleg az egészet így rossz irányból közelítik meg. Én se szeretném ezt. De hogyha már egyszerűen elkaptunk egy ilyen embert, akkor az szerintem abszolút nem megoldás arra, hogy na, bekaszlizzuk 15 évre, vagy x évre, teljesen mindegy, most hány évről beszélünk, és akkor na majd ettől a társadalom így verheti a mellét, és akkor ettől majd így meg
majd,
fog
majd kevesebb lesz a kevesebb lesz. Ő is meggyógyul, meg kevesebb lesz a hasonló bűnnel követő.
Abszolút nem gyógyul meg. Tehát ezek szerintem olyan fajta lelki problémák egy egyén életébe, amit maga a börtön, akárhány évre is ítéljük el, nem fog megoldani. Hiába megy be 15 évre, kijön onnan, szerintem ugyanúgy benne lesz ez a stigma, esetleg még rárakódik olyan fajta dolog, amitől még problémásabb, még veszélyesebb.
Jó, hogy előhozta ezt a szempontot is, köszönöm.
Én ezt így érzem, tehát egy gondolat volt csak. Én nem is akarom fönntartani a műsort.
Köszönöm szépen.
Nagyon jó a műsor, köszönöm szépen, hallgatom.
Minden jót, viszont hallásra. A telefonnál Ungvári Krisztián történész, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Aki volt elég óvatlan ahhoz, hogy a magyar nemzetben kétszer is vitába keveredjen egy Szakács Árpád nevű újságíróval, és még ha csak vele keveredett volna, de lényegében magára szabadította az egész kormánypárti médiát. Van értelme látszólag szakkérdésekről, ebben az esetben arról, hogy a szabadkőművesek hozták-e a fejünkre Trianont, vagy sem, vitába szállni a kormány különböző kiszolgálóival, vagy ez egy teljesen felesleges és ráadásul önsorsrontó próbálkozás, akármennyire próbálja tényekkel alábástyázni a saját igazságát, ez mind úgy, ahogy van, nem számít.
Hát azért a kérdésben részben benne van a felelet, nyilván nem véletlenül választottam ezt, és pedig azért, mert nem gondolom, hogy én Szakács Árpádot meg tudnám bármilyen is győzni, sőt nem csak nem tudom, nem is akarom. Én a magyar nemzet olvasóit szeretném meggyőzni, mert azt gondolom, hogy ezt nem lehet csinálni, hogy az ember a komplet, hogy is mondjam, fideszes tábort, vagy annak komplet részét egész egyszerűen elereszti úgy, hogy azok reménytelen esetek. Én ezt nem hiszem. Én hiszek abban, hogy a magyar nemzetnek normális olvasói is vannak, nem tudom mennyi, nem tudom hány százalék, de nekik tartozom azzal, hogy elmondom, hogy őket becsapják. Én ezért vállaltam ezt a vitát. Itt arra vagyok vele, hogy ezzel fel is értékelem valamennyire Szakács Árpádot, de nem tudok igazából jó választ adni, hogy mi a helyes magatartás, én minden esetre így jártam el.
Szakács Árpád pedig úgy, hogy a legutóbbi cikkének az a címe, hogy Leáldozóban a történész C-csillaga, és ebben nem csak Ungvári Krisztiánt küldi el melegebb égtájra, hanem Romsics Ignáctól Ablonci Balázsig még többeket. Úgyhogy tulajdonképpen önök egy olyan cég tagjai, amelyik egymástól idéz, lényegében ez volt ebben a cikkben, hogy lehet ám mindenféle idézetekre hivatkozni, hogy az én tanulmányomból vagy könyvemből hányan idéztek és hol hivatkoztak rá, de hát itt lényegében egymásnak dobálják a labdát, így emelik a saját, növelik a saját ázsiójukat, hogy egymás tenyeréből esznek, vagy egymást tenyérből etetik. Vagyis mindaz, amit önök csinálnak, az szemfényvesztés. Leáldozóban a csillaguk. Jó ez? Lehet, hogy a magyar nemzet olvasóinak egy része még elfogadott eddig egy történésztől valamit, de most ráébred az igazságra, hogy na, ezek a történészek folyton megvezetnek bennünket.
Először is ez nem egy igazság. A helyzet az, hogy bárki ellenőrizni tudja azt, hogy kikit idéz, már azok közül, aki a Magyar Tudományos Művektárában jelen van, Szakács Árpád ugye nincs. Nem azért, mert nem történész, ezt még jelen lehetne, de nincs, mivel a tudományos tevékenysége nulla volt. Ezzel szemben Romsics Ignácé pedig jelentős, és pontosan meg lehet nézni, hogy ki hol hivatkozik rá, de az egész argumentáció Szakács Árpád részéről azért is félrevezető, mert én se azt gondolom, és ezt írtam a cikkben is, hogy nem attól függ valakinek az igazsága, hogy azt milyen hangosan mondja, és hogy hányan osztják, hanem attól, hogy tényekkel hogyan tudja ezt bizonyítani. Utána megjegyeztem, hogy külső kívülállónak természetesen, aki nem igazodik el a tudomány világába annyira, azért jelenthet valamit az, hogy amikor megjelenik valami, az milyen tudományos fórumokon jelenik meg, mert az egyrészt önmagában is minőségbiztosítást jelent. Kicsit más a súlya egy információnak, ha azt mondjuk a Nature hozza le, és más a súlya az információnak, hogyha a Pesti Srácok, maradjunk ennyiben.
Na majd mindjárt kitérünk a Pesti Srácokra is, csak közben eszembe jutott, hogy a Magyar Tudományos Akadémia valószínű következő elnöke, Frany Tamás, is odáig jutott a napokban nem először, hogy a társadalom kutatókat nagyjából úgy unblock minősítette, mondván, hogy azért jutnak el nemzetközi folyóiratokba, és azért tudnak ott publikálni különböző tanulmányokat, mert bár azok színvonala alacsony, és nem üti meg a mértéket, na de bírálják a kormányt, és ez mindjárt elég indok arra, hogy bevegyék őket ezekbe az ön által most megnevezett, vagy legalább jelzett folyóiratokba. Hát ha még egy lehetséges akadémiai elnök is így gondolkodik, akkor még könnyebb a Magyar Nemzet olvasóit megvezetni, nem?
Ebbe igaza van, de az a helyzet, hogy Frany Tamás kiesett a tudósi szerepéből, amikor ezt mondta, és frontpropagandistává vált, ugyanis mind a mai napig tartozik ennek a levezetésével. Tehát lehet, hogy így van, ahogy mondja, de akkor ezt be kell bizonyítania. Mindaddig, amíg nem bizonyítja be, addig ez nem egyéb, mint és maradok nagyon udvarias, egy hipotézis, de mondhatnám azt is, hogy rágalmazás, és Frany Tamás semmilyen bizonyítás nem jött el. Semmilyen. Éppen ezért egész egyszerűen visszautasítom a magam és a kollégáim nevében ezt a nagyon-nagyon rossz ízű dolgot. Jobban tenni, hogyha tájékozódna arról, amiről nyilatkozik.
De ha egy tudós is így nyilatkozik, vagy így gondolkozik, hogy gondolkozik még akkor a nem tudós Magyar Nemzet olvasó, aki persze lehet, hogy nagyon tájékozott, még az is lehet, hogy nyílt gondolkodású, de ha egyfelől Frany mondja neki, másfelől Szakács Árpád, a végén elhiszi.
Lehet, hogy így van, de ha ezt a logikát követném, akkor a fideszes szavazók megszólításáról egyszer és mindenkor a mindenkinek le kellene mondania. Szerintem ez egy rossz út. Nem szabad az emberekről azt gondolni, hogy kollektív hülyék. Számtalan oka lehet annak, hogy valaki a Fideszre szavaz, és számtalan oka lehet annak, hogy valaki Magyar Nemzetet olvas. Ezeket az embereket is komolyan kell venni, és felnőttnek kell kezelni. Legalább nekünk, hogyha Frany Tamás nem így el.
Hát akkor viszont azzal kell számolni, hogy megjelenik önről egy olyan cikk, mint például az ön által is most hivatkozott Pesti Srácokban, aztán ez végigfutott persze a kormánymédián, azt írja a Magyar Nemzet, náci egyenruhával seftelt a balliberális idézőjelben sztártörténész, vagyis ön az interneten vagy Facebookon feltett egy ilyen egyenruhát, és azt kínálta eladásra. Ez micsoda?
Hát az, amit lehet, 30 éve gyűjtök egyenruhát, nem csak náci egyenruhát adtam már el, vagy vásároltam, hanem ortista egyenruhát is, vagy szovjet egyenruhát. Gyűjteményemnek a darabja, megjegyzem, az én gyűjteményem nemzetközi kiállításon is volt már, és az egyik szakterületem a falerisztika, az a kitüntetés és rendjeltan, illetve az egyenruha történet. Ilyen ügyekben bírósági szakértő is voltam Németországban. Tehát nem is értem, hogy mi következik abból, de most tényleg, hogy én eladtam egy náci egyenruhát azon túl, hogy szegény Pilhál Tamás nem tudta megvenni.
Hát például az következik, hogy hát nyilván náci gondolkodású, aki egyáltalán hozzáér egy náci egyenruhához, vagy egy horogkeresztes karszalakhoz, vagy egy vörös hadsereg egyik egyenruhájához, az vagy kommunista, vagy náci, vagy egyszerre mind a kettő.
Hát aki a gondolatiságnak ezen a szintjén marad meg, azzal egyébként önnek teljesen igaza van, hogy nem biztos, hogy érdemes bármiféle beszélgetést folytatni. Legfeljebb azt lehet megkérdezni, hogy milyen immunanyag van, amit árulnak muzeológusok és történészek részére, akik szakmai feladata, hogy ezeket a dolgokat megfogja, illetve milyen immunanyagot árulnak azoknak a hadisírkutatóknak, akik exhumálnak halott SS katonákat, mert ez a dolguk. Én egyszerűen nem is tudom másképp kommentálni, annyira szánalmasnak tartom, és ha valaki megnézi szerintem azt, hogy mit gondol erről a saját táboruk, van egy olyan gyanúm, hogy még a kommentelőjük egy része is szánalmasnak fogja tartani.
Hát örülök az optimizmusának, miközben azt mondom, hogy azért az borzasztó, ha Ungvári Krisztián kifejti történészi véleményét a magyar történelem egy vitatott korszakáról vagy pillanatáról. Ide jussunk, hogy előkaparnak fotókat arról, hogy náci egyenruhát árul, akkor tulajdonképpen bármit, bármikor, bárhogyan az ön fejére önthetnek. Örülök, hogy ettől nem rettem vissza, de azért gondolom látja vagy érzi a következményeit annak, hogy kifejti a véleményét.
Eddig sem voltak erről illúzióim. Amúgy egyébként ma is Berlinben levéltárba ültem, és könnyékig bájkáltam náci tisztek iratai között, tehát valószínű az én nemzeti szocializmusom ettől már olyan fokra hágott, hogy az egész Európát veszélyezteti. Úgyhogy nem lepődöm meg ezen, nyilván még ezt fogják folytatni, de ezek az íróikat minősítik, nem engem.
Köszönöm szépen Ungvári Krisztián történésznek, jó kutatást, viszonthallásra.
Köszönöm, viszonthallásra.
Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora.
A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53.
Már a műsor elején már említettem, Melbourneben bevezettek újból egy kijárási korlátozást, lényegében kijárási tilalmat az egész városra 6 hétre. És nem azért, mert ezres számban fertőződtek meg emberek, hanem összesen az elmúlt 24 órában 169-en. Vagyis egyáltalán nem tűnik drámainak a dolog, de az ausztrál egészségügyi hatóságok szerint csak így lehet megállítani a járvány újbóli elterjedését. Ausztrália egyébként tulajdonképpen nagyon jól kezelte a járványt eddig. Összesen 8700 valahány megbetegedés volt, és 106 halott. Úgyhogy nyilván ezt akarják, ha legalábbis lehetséges, amennyire lehet kordában tartani. Közben meg a brazil elnök is elkapta a koronavírust. Ő volt az, aki azt mondta, hogy nem kell ezzel törődni, nem viselt maszkot. Brazília az Egyesült Államok után a második legjobban sújtott ország. Több mint 1.600.000 ember kapta meg. 66.500 meg is haltak. Szóval Bolsonaro is covidos. És akkor a hallgató ki a szó. Halló!
Jó napot kívánok! Ha lengem, Bolgár úr.
Igen, jó napot kívánok!
Ezek szerint a brazil elnökről volt szó?
Igen.
Akkor ezek szerint megszívta. Csak a...
Bocsánat, beszívta a vírus.
Ez olyan mellékszál. Én a Pár Ádámmal folytatott párbeszédjükhöz szeretnék egy-két mondatot hozzátenni. Téves, amit a Pár Ádám mondott. Az amerikai oktatásban visszamenőleg, hát ennek már 20 éve, hogy a gyerekem úgynevezett érettségit tett le, amerikai iskoláztatása van, és emlékszem rá, hogy az, hogy ilyen érvelések voltak, és mindenféle szituációt kipróbáltak, ez már 20 évvel ezelőtt is benne volt az amerikai oktatási metódusokban.
Hát ezért mondtam én is Pár Ádámnak, hogy ezért mondtam...
Igen. Látja, hogy mire mentek vele?
Hát sok mindenre mentek, mert nagyon nagy a haladás Amerikában. Ha nem lett volna ekkora mértékű a haladás, akkor Obama elnököt 11 évvel, 12 évvel ezelőtt nem választották volna.
A parázs ott van a hamu alatt.
Ez igaz.
Valami olyan agresszió bukott most ki, hogy az embernek sír a lelke, ha látja, meg hallja.
Igen, persze. Ebből látszik, hogy nagyon-nagyon mélyek a sebek, és,
igen.
És igen. Még csak nem is lehet rajta csodálkozni. Ezek az úgynevezett Jim Crow törvények, így hívták ezeket,
igen.
Miután a dél vereséget szenvedett a polgárháborúban, és formálisan mindenkinek egyenlő joga lett az Amerikai Egyesült Államokban, szóval megszűnt a rabszolgatartás, de délen elkezdtek külön törvényeket hozni, amik totális faji elkülönítéshez vezettek, a lincselésekről most nem beszélve, ugye?
Igen,
és ez
igen.
A 960-as igen. Évekig érvényben maradt, hogy nem szállhattak föl ugyanoda, vagy ugyanolyan
igen.
Buszra,
hát
vagy olyan helyre.
Ugye? Még ma is.
Tehát ezek az emberek...
Történelemből csak ennyit akartam hozzáfűzni.
Igen,
magát.
Szóval ezek az
köszönöm
emberek...
Köszönöm szépen a beszélgetést.
Jó, köszönöm szépen, hogy elmondta. Csak azt
viszont hallásra.
Csak azt akartam még hozzátenni, hogy... De akkor már nem a hallgatóknak, hogy... Ezek az emberek még ma is élnek, akik személyesen elszenvedték az üldöztetést, a megkülönböztetést, nem csak a lenézést, hanem a fizikai bántalmazást is, a büntetést. Szóval azt, hogy gyakorlatilag nem tekintették őket embernek. Na most, ha ezekben a déli országrészekben sokan úgy gondolják, hogy a faji felsőbbrendűséget képviselő egykori fehér vezetők érdemlik meg a közbizalmát, és ők érdemelnek szobrot, akkor nyilvánvalóan ezek a sérelmek most szabadabb utat kapnak, mint az elmúlt évtizedekben, mert most már rengetegen gondolják úgy, hogy valóban más volt a történelme ezeknek az elnyomott és részben rabszolgasorban, részben abszolút megkülönböztetés alatt tartott feketéknek, mint a fehéreknek. Úgyhogy, ha ezt a különbséget meg akarják tartani az Egyesült Államokban, már pedig vannak, akik hát ha nem is olyan súlyos formában, mint a 60-as évekig, de azért éreztetik, hogy a feketék alsóbbrendűek, akkor nem csoda, hogy nagyon sokan ellenük fordulnak, és nagyon sokan ilyen demonstratív módon és erőszakosan is kifejezik az ellenvéleményüket, például úgy, hogy szobrokat döntenek le. Na jó, hát akkor körülbelül ennyit erről. 387-84-52 és 387-84-53 a számunk. Még valamit egy hallgató Németországból telefonál, csak már nem tudjuk elérni, és azt üzente, hogy ez a Lánchidon átvezető metró, vagy legalábbis kis metró, ez lehet, hogy bizonyos technikai nehézségekbe ütközik, ahol keresztezné a villamos vonalat, és itt nem tudom pontosan, mert én ehhez végképp nem értek, azt se tudom, hogy milyen pályán, esetleg valami emelt szinten vezetnék el a metrót a villamos vonal fölött, vagy vele, vagy azt keresztezve, és akkor hogyan konfrontálódnának ezek az egymással egyébként nem igazán kompatibilis vonalak, ezt nem tudom. Hát volna itt nyilván egy csomó technikai nehézség is. És akkor itt a következő hallgató. Halló!
Halló, jó napot kívánok! Én vagyok a
Igen,
Brava.
Jó napot kívánok!
Jó napot, Bolgár úr, Habrám Péter vagyok, és azzal kapcsolatban szeretnék telefonálni, hogy ma egészen véletlenül elolvastam egy Magyar Nemzet cikket. Életemben először, és hát igen, a Gyurcsány Ferencről volt szó.
Ja, igen, láttam azt is, leleplezte, hogy hogy szerezte ő a pénzét, igen, a vagyonát.
Hát igen, igen, csak a probléma az, hogy 98%-a az egymerő hazugság, és az, ő mindig felveti azt a kérdést, hogy mi a teendő, és hogy mit kéne tenni ahhoz, hogy legalább az ellenzék oldalon ne legyen össze, vagy a széthúzás. És én valójában tudom, hogy ez lerágott csont, de ezt valahogy le kéne tisztázni, hogy legalább a demokratikus oldalon megértsék az emberek, hogy valójában az, amit a Gyurcsány Ferenc ellen mondanak, az vette ugyanaz, amit valójában a Hatházi, meg a Karácsony Gergely, meg a Márki-Zay Péter, meg mindenki más ellen folytatnak, mindenféle hazugság és rágalom, persze mondjuk mindenben van egy fél igazság, néha 1%, de a 99%-a egyszerűen félrevezetés az embereknek.
Igen, csak bocsánat, hogy visszautalok itt az előbbi beszélgetésre, amit Ungvári Krisztiánnal folytattam. Ugye abszolút alkalmas a lejáratásra, hogy egy történész, akinek a tekintélyét itt Magyarországon azért a szakma nem vonja kétségbe, meg külföldön is van némi neve, egy történész, aki vitába mer szállni a kormány oldalhoz közel állókkal, nem is történészekkel, vagy itt elsősorban egy újságíróval szállt vitába. Na, mit kap a fejére? Azt, hogy náci egyenruhát árult az interneten. Mert ez önmagában alkalmas arra, hogy azt a képzetet keltse sokakban, hogy na, itt van ez az ember, aki állítólag a náciknak az ellenfele, legalábbis szavakban vagy a műveiben, gyakorlatilag meg náci ruhákat gyűjt, sőt, abból pénzt is szerez, de természetesen, ahogy ezt nekem elmondta, arról van szó, hogy ő katonai egyenruhákat gyűjt, vagyis gyűjtő, ami egy történésztől, hát lehet, hogy általános, lehet, hogy nem, de mondjuk abszolút érthető. Na most a dolog ebben a pillanatban egészen más megvilágításba kerül. A tény igaz, volt neki egy ilyen egyenruhája, el is adta, ez is igaz, de ettől nem, hogy nem lett náci, hanem egyszerűen csak egy gyűjtője ezeknek a relikviáknak. Szóval így lehet mindenkit kikészíteni, akit csak akarnak, bárkit.
Igen, igen, csak ez azért lenne fontos lehet tisztázni, mert én ajánlnék valamit a Klubrádiónak, miszerint kéne szerintem egy olyan programot indítani. Van az Igazság Pillanata című műsor volt ennek, ami a napi dolgokat szokta ugye 20 percben felsorolni, vagy 10 percben valahogy úgy. Na most ez az Igazság Pillanata, ezt át lehetne úgy is szervezni ezt a programot, hogy konkrétan interjú, egy vitát lehetne a megosztó, az úgymond megosztó személyek között. És egy példát mondanám, például a Ungár Péter, ugye őt mondjuk soha nem támadták a milliárdjai miatt, pedig körülbelül ő a leggazdagabb politikus a mai közéletben. Még egyetlen egyszer sem hallottam, hogy őt támadták volna a vagyona miatt. Na most egy Ungár Péter és egy Gyurcsány Ferenc, hogyha lenne mondjuk egy úgymond vitája, és nem 10 percben bolgáró, ennek kéne egy órás műsornak lenni, hogy valójában elmondhassa, és nem csak a Gyurcsány Ferencről beszélek, esetleg másról is, de inkább a probléma a Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban, hogy ez 2006 óta ez tüzet ad mindenkinek hogy is mondjam, tehát minden onnan kezdődött, főleg. És hogyha ameddig ő személye és az ő pártját, mert ugye a pártját is a Gyurcsány személye hozzák egy, pedig nem csak ő van a pártban, ugye, amíg őt valamilyen szinten nem lehet megadni neki az esélyt, hogy letisztázon egyszerűen olyan dolgokat, amivel őt támadták a demokratikus oldalról is rendszeresen, mint például Én soha nem hallottam, én nagyon, nincsen sem bajom a Hadházival meg a Szél Bernadettel, de én még soha nem hallottam őket például, hogy elnézést kértek volna, nyilvánosan azért, hogy a nagyon nagy felelősségük volt abba, hogy a Fidesznek kétharmadja lett. Tehát elszük ágában nem volt soha a DK-val közösködni, a 18-as választások előtt. Tehát azért lenne érdemes egy LMP-s politikust, meg mondjuk egy Gyurcsány Ferencet összeültetni, hogy akkor beszéljünk tényekről, és nem csak az anyagi helyzetéről, hanem hogy minden másról. De főleg az anyagi helyzetről is nyugodtan lehet beszélni, hogy ráadásul ki az, aki ugye az egyik előző hallgató mondta, hogy megélhetési politikus. Hát ezt már nagyon le kéne erről szokni, a megélhetési politikus jelzőről. Tudni légy, hát ez nevetséges. Hát ugye a politika az egy ugyanolyan munka és ugyanolyan szakma, mint minden más. Hát senki nem fogja ingyen csinálni. Csak egyetlen egy olyan személy van, aki ezt jóformán ingyen csinálja, amióta a politikába belépett, és az konkrétan Gyurcsány Ferenc. Erről sincsen fogalma, sincsen az embereknek. Mert ő nem ebből él. És ráadásul a Gyurcsány Ferencnek a vagyona a húszada sincsen ahhoz képest, mint amennyi volt neki, amikor ő politikára adta a fejét. Tehát ő neki nem nőtt a vagyona, hanem nagyon is csökkent a vagyona, amióta ő politikus. Mert most én soha nem vette fel a fizetését, vagy jótékony célokra adta. Hát ezek önmagukért beszélek, ezek a dolgok, de a mai napig rengeteg betelefonáló van, aki mindig felhozza, hogy hát vagyonos, meg milliárdos, meg miből lett, meg hogy, meg stb. Hát az embereknek értsék már meg az, hogy ha valakinek van egy vagyona, és mégis minden energiáját, minden percét, minden másodpercét arra teszi, hogy ez az országból legyen valami. Hát az meg kell becsülni, vagy legalábbis értékelni. Nem kell őt szeretni, csak meg kellene, hogy értsék az emberek, hogy valójában ez az egész rágalom hadjárat 2006 óta, amivel szétszakították ezt az országot, mert valójában ez volt az egyik, és a mai napig is, és a politikusok révén is elhangzanak olyan mondatok a mai napig is az ellenzéki oldalról, hogy hát most próbáljuk már tisztázni már ezeket a dolgokat. Tehát legyen egy olyan műsor, ami erre esélyt ad, és ez már rengeteg ismétlés van a Klubrádiómban is, hát én rendszeres hallgatója vagyok, meg tisztelje önnek és a műsorának. De és lehetséges, hogy nem most van ennek itt ez, de ha nem most, akkor mikor?
Nézze, én benne volnék, hogy ilyen tisztázó jellegű vitákat folytassanak akár az ellenzéki politikusok egymással. Azt nem tudom, hogy ők benne volnának-e. Például leültetni a két leggazdagabb ellenzéki politikus, Gyurcsányt és Ungár Pétert. Ez érdekes volna, nem is a pénz miatt elsősorban, mert azon valószínűleg hamar túljutnának, hanem a politikai és bizonyos személyes nézeteltérések. Azért Ungár nem igazán nagy híve Gyurcsánynak, vagy a gyurcsányi politikának. Igen, és persze az LMP vastagon benne volt abban, hogy a 2018-as választást kétharmados parlamenti többséggel nyerte meg végül a Fidesz. De ettől még nyugodtan vitatkozhatnának egymással, sőt, bizonyos kérdésekben feltételezem, egyet is tudnának érteni. Csak azt nem tudom, hogy készek-e erre, akár ők ketten, akár mások az ellenzékből, mert amikor összejönnek, akkor hajlamosak elmondani azt, hogy hát igen, az együttműködés, a szövetségkeresés, megpróbáljuk. Elvileg hajlandók, elvileg mindenki hajlandó, ez is egy nagy dolog. Gyakorlatilag a konkrét kérdésekben már nem biztos, hogy hajlandók a vitára, mert ott több lenne a konfliktus.
Én azt tanácsolnám, hogy meg kéne ezt szervezni, tudni légy. Nem arról van szó, hogy most közösen mi a cél, mert persze ez is főleg a lényege az egésznek. Hanem ugye az LMP, tehát a nyilvánosan elmondták, hogy az LMP a Gyurcsány ellen jött létre. Jó, rendben van, ezt meg lehet érteni, de akkor magyarázzak meg, hogy valójában bizonyos dolgokkal kapcsolatban miért mondják a Fidesznek a szövegét. Ugyanazt hajtogatják és ugyanazt csinálják az ellenzéki oldalról nagyon sokan, amiből végazából a Fidesz táplálkozik. És hát nem akarom ezt tovább húzni, de lenne másik témám, ha esetleg gyorsan.
Mondja, rendben.
A, Hát ugye hallgattam a klubrádió műsorát egy pár nap ezelőtt, és ugye a szobordöntögetésről volt szó, meg ugye betelefonálós műsor volt, nem tudom pontosan melyik volt a műsor, de nagyon-nagyon le kéne szokni, és én ezt nagyon tanácsolnám a klubrádió munkatársainak, hogy, és egyébként azt hiszem a munkatársa is négerezett magyarán. Tehát a feketékről van szó, és amikor egy betelefonáló rendszeresen, és nem, csak nem is rossz indulattal, hanem egyszerűen tudatlanságból nem feketének hívja, hanem négerezik a mai napig, és nem szól rá a műsorvezető, hogy már pedig próbáljon meg nem kiejteni ezt a szót, mert ez a szó ez egyelő a rabszolgában. Tehát ezt én azért egyszerűen kapcsolatban ezzel már betelefonáltam, és egyszerűen a magyar társadalomnak nagyon-nagyon föl kéne fognia azt, hogy változnak az idők, és az, ami 30-40-50 évvel ezelőtt elfogadott volt, az mai nap már nem fogadott el, és hogy ezt meg kéne magyarázni, miért nem. A reklám helyébe szeretném, hogyha esetleg a Netflixnek van egy műsora, amit 2016-ban készítettek, és ingyenesen föltették a YouTube csatornájára, amit bárki meghallgat, hát ugye az egyetlen dökkenő, hogy ez angolul van ez a műsor. De az a címe, hogy a 13., tehát 13TH, így lehet megtalálni a YouTube oldalán. Ha az emberek, akik nem értik, hogy valójában miről is szól Amerikában, meg úgy a fekete társadalomnak, meg ez az egész miből fakad, hát nagyon-nagyon szeretettel ajánlom, hogy nézzék meg ezt a műsort, mert nagyon sok embernek fölnyitná a szemét olyan dolgokra, amikről fogalmuk sincsen. Hogy valójában egy gyors példa kedvéért, hogy Amerikában a lakosság 5% a fekete lakosság, és a börtönökben pedig 40% a fekete lakosság. Na most a 40% fekete börtönben lévőknek 97%-ának nem volt tárgyalása, hanem úgy került egy börtönbe. Tudnék, az van mondva, hogyha elmész tárgyalásra és veszítesz, kapsz 30 évet, ha pedig elfogad a 3 évet, akkor kapsz 3 évet. És ez a műsor nagyon sok mindenre rátekint arra, hogy miért a világon a legtöbb, azt hiszem a világon a börtönben lévőknek valami óriási százaléka Amerikában van. És erről Bill Clinton is nyilatkozott, hogy amit ők bevezettek az ő elnöksége alatt, az egy óriási nagy hiba volt. Miszerint ha valaki 3 bűncselekményt elkövet, onnantól kezdve életfogytiglan parol nélkül, tehát magyarán semmi esély nincs arra, hogy soha a bizonyosságban kikerüljön ebbe a börtönből. És ezt azóta ő is elismerte, hogy ez óriási nagy hiba volt. Itt több tízezer ember zárnak börtönbe, feketékről beszélek, akik hát olyan bűncselekményen követnek el, és persze, hát a bűnözőket senki nem akarja védeni, és félre ne tessék érteni, de itt valójában a problémák a gyökerét kéne megérteni.
Hát igen, súlyos előítelétek vannak, egyébként nem is 5% már a fekete lakosság aránya, hanem 13-14%, úgyhogy...
Hát 2016-os ez a műsor, akkor 5%-ot mondtak, nem tudom, lehet, hogy akkor félre rosszul emlékszem.
Már igen.
Igen, de hát most ebbe lehet, hogy életen nem tudok 100%-os pontos számokat mondani, de és nem tudom, még egy nagyon gyors téma, hogy esetleg hogy most életre sem.
Na mondja, akkor most már.
Jó, például az nagyon támogatandó lenne, hogy a 17 éves korra lehoznák a szavazati jogot. És nem csak az, hogy lehoznák a szavazati jogot.
Mármint itt Magyarországon? Itthon?
Magyarországon, így van. Tudni, és ráadásul az iskolákban igazság szerint 14-15 éves kortól igenis el kéne kezdeni egy olyan tantárgyat tanítatni vagy tanítani, ami konkrétan a közéletről szól, mint például egy politikai. Tehát, hogy a fiatalság megértse, hogy valójában részt kell venni, részvételi demokráciában élünk is, hogyha mindenki bedugja a fejét a homokba, meg nem szavaz, meg nem érdekel, és a többi, akkor soha nem lesz változás, és az ő jövőjükről van szó. Tehát itt valójában ezzel kapcsolatban is kéne beszélni esetleg bizonyos szakértőkkel, vagy politikusokkal, hogy mi erről vélemény. Azt tudjuk nagyon jó, hogy a Fidesz úgy sem fogja megszavazni, mert a fiatalság körében ugye hát a támogatottságuk ezért elenyésző, ahhoz képest, amennyire ők szeretnék. Tehát sok minden témát szerettem volna még, de nem akarom húzni tovább az időt. Nagyon köszönöm a lehetőséget, és ez a program, amit én ajánlottam, ez uh-huh. nagyon meg kéne
gondolni. Jó, gondolkodunk rajta, rendben, köszönöm szépen.
És nem 10 perc, hanem kéne ebből legalább egy 40-50 perces.
Mondom ehhez, mások együttműködésére is szükség van, de köszönöm, viszont hallásra.
Viszont hallásra, köszönöm még egyszer.
Na, egy gyors vége a műsornak, még van itt egy hallgató, halló.
Jó napot kívánok, Béla vagyok. Azért hívtam önöket, ugye meg kell nézni Amerikában, hogy kinek az érdeke az, aki valahol szítja ezeket a szobordöntögetéseket, hogy ez nem alapból jön, az szinte 100%-a, én arra gondolok, hogy megnézzünk egy baseball meccset, nem néger, hanem fekete szurkolók, teljes mellszélességgel kiállnak az amerikai himnusz mellett, mert övéké az Amerika. Ilyen alapon akkor miért azokatnak a szobrait döntögetik, akik létrehozták ezt az államot? Ugye nem ez volt a morál 200 évvel ezelőtt. Nem az, nem volt még az, hogy PC beszédnek, hogy nem szabad rabszolgasság, akkor teljesen más világ volt. Viszont ha azok az emberek nem hozzák létre az Amerikai Egyesült Államokat, akkor őnekik sincs most ez a hazájuk.
Ez kétségtelen, tehát, így van, de, de hogyha...
Ilyen alapon a tengert is lehetne verni, mert az, azt tette lehető, hogy odahajózzanak.
Igen, de azért az nem ott mindegy, hogy ez a mai 2020-as Amerika kit tart becsben. Kire mondja azt, hogy na ezekre, mint közös hőseinkre emlékszünk, miközben a közös hősök és leszármazottai még 50-60 évvel ezelőtt is ütötték, igen, verték, tudom, megkülönböztették, igen, a feketéket. Nem volt olyan
jó
régen.
Jó, de ezt mellé kell tenni a szobor mellé egy táblát, hogy ennek a szerepe az volt, hogy részt
vett. Hát ezt majd elintézi, ezt majd elintézik ők.
Igen, tehát ez az egyik, amit javaslom. De a másik most ugye nagyon
szívesen,
a magyar
szívesen vitatkozom, beszélgetem önnel holnap is, de most már nem tudok, mert vége a műsornak, jó? Nem, hát, nincs, egy perc sincs.
Jó.
De holnap jó, szívesen, jó? Viszont hallásra. Ezzel a Megbeszéljük mai műsora véget ért. Készítésében közreműködött Kovács M. Veronika, Ricsovics Kinga, Kis Mária és Kemény Dániel, Bolgár Györgyöt hallották. Viszont hallásra holnap, most pedig jön az Esti Gyors.